Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, akitől várjuk életünkben, halálunkban segítségünket és megtartatásunkat. A 130. Zsoltárunk 4 versét énekeljük Isten tiszteletünk folytatásában. A 130. Zsoltárunkat tehát te hozzád teljes szívből. Figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi K.T. 21. úrnapjának kérdéseit és feleleteit kis Székely Zsolt presbiter testvérünk olvassa közöttünk az apostoli hitvallásban a Szentlélekről vallott és azzal kapcsolatos tételek magyarázata ez a néhány kérdés.
Mit hiszel a közönséges keresztjén anyaszentegyházról?
Hiszem,
hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, és azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Mit értesz a szenteknek egyességén? Először, hogy minden egyes hívő, mint tag, az Úr Jézus Krisztusnak, minden ő javainak és ajándékainak osztályrészese, továbbá, hogy ki kötelességének ismerje, hogy Istentől nyert ajándékait készséggel és örömmel a többi tag javára és üdvösségére fordítsa. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amely teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem Krisztus igazságát, igaz voltát, kegyelemből nekem ajándékozza, hogy soha ítéletre ne jussak.
Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 41. versétől 47. verséig terjedő szakaszból. Akik pedig hittek beszédének, tudnélik Péter prédikációjának, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogy éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten áldása, kegyelme legyen és maradjon velünk, hogy érthessük hozzánk szóló igéjét, velünk kapcsolatos akaratát. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, taníts bennünket úgy imádkozni, ahogy a Zsoltáros is elmondta, és ahogy énekeltük is, teljes szívünkből hozzád kiáltani. Légy segítségül nekünk, hogy amikor most megállunk a te szent színed előtt, akkor ne valami képmutatással, ne csak életünknek bizonyos részeivel legyünk mi itt, hanem add legyen te előtted nyitva a mi egész szívünk és lelkünk, ahova beléphetsz, ahol rendezkedhetsz, rendet tehetsz, ahova behozhatod a te országodnak javait, és ahonnan kiviheted mindazt, amire nincsen szükséged, ami nem szolgálja a javunkat. Kérünk téged, hogy így légy segítségül nekünk, hogy együtt tudjunk állni te előtted, hogy megtapasztalhassuk a te áldó jelenlétednek mindenféle fajta jóságát, amellyel gazdagítasz bennünket személyesen is, és úgy is, mint gyülekezetet, mint közösséget. Köszönjük te neked életünket, azt, hogy itt lehetünk, azt, hogy ismerhetünk téged, azt, hogy megszólíthatunk téged, mind-mind a te ajándékod, amelyben érdemtelenül részesülünk, ezért hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezt a te nagy jóságodat ne fogadjuk rideg szívvel vagy elutasítóan, hanem hadd legyünk most úgy ebben az órában itt, hogy hisszük és tudjuk, hogy te a javunkat akarod. És azzal, amit tanítasz, amit mondasz, amire emlékeztetsz, bátorítasz és buzdítasz bennünket, azzal életünk megjobbítása a te célod, és legfőképpen, hogy a te dicsőségednek még inkább lehessünk hordozóivá. Légy segítségül, hogy így tudjuk fogadni azt az ígét, amelyet elkészítettél nekünk ezen a mai délelőttön is. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetés hallgatására a 162. dicséretünk 5., 6. és 7. versének éneklésével készüljünk. A 162. dicséretünk 5., 6. és 7. versét énekeljük. Csak ez nékünk vigasságunk. Isten igéje a már olvasott szakaszból, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetéből, a 2. fejezet 42. verséből szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetének 42. versében ezeket találjuk megírva. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Kedves testvéreim, az elmúlt gyülekezeti alkalmainkon, pünkösd ünnepe kapcsán Isten igéje tanított bennünket a keresztjén identitásunk megragadására, annak alapjaira. Ennek kapcsán szóltunk arról, hogy ez az identitás ma általánosságban, a világban igencsak megrendült. Azt is elmondtuk, hogy az identitás megrendülésével az a probléma, hogy az identitásból származik a kultúra, a közélet, a közerkölcs, de és erre szeretnénk most tovább lépni, a keresztjén identitásból származik a gyülekezet mindennapos élete is. Ugyanis a keresztény identitás kézzel fogható megjelenése a Földön az egyház. Mi sokszor beszélünk arról, hogy a keresztény identitás hogy jelenik meg a társadalomban, hogy megjelenik-e még vagy sem. De mindamellett, hogy jogos erről beszélnünk, hogy a keresztény gondolkozás alapján milyen cselekvések, események vannak a társadalomban, nem szabad azt elfelejtenünk, hogy a keresztény identitás kézzelfogható megjelenése nem a társadalomban van ezen a földön, hanem az egyházban. Az egyházban mindig meg kell jelennie a keresztény identitásnak, függetlenül attól, hogy a társadalom éppen mit gondol, hogy a társadalom éppen milyen szokásokat gyakorol. Az egyházban a keresztény identitás alapján kell élnünk, és ezáltal kell megjelenítenünk a világ előtt azt, hogy mit is jelent igazán kereszténynek lenni. Gondolkozásban, beszédben, cselekedetben és minden egyéb dologban. Joggal merül föl az a kérdés ilyenkor minden templomos, egyházias ember részéről, hogy de vajon milyen az igaz egyház? Milyen? Hogy néz ki az igaz egyház? Minek előtte ezt a kérdést azonban megválaszolnánk, mert hajlunk arra, hogy azt mondjuk, hogy az igaz egyház olyan, amilyen a miénk. Hát nyilván nekünk reformátusoknak a református az igaz egyház, a római katolikusoknak a római katolikus, az evangélikusoknak az evangélikus, na akkor itt vagyunk a 22-es csapdájába, hogy azért mindegyik nem lehet igaz egyház, mert gyanús, ha valamiből túl sok igaz, és ráadásul ezek egymással nem is mindig párhuzamosan tanítanak, jelennek meg. Szóval annak előtte, hogy megfogalmaznánk azt, hogy milyen az igazi egyház, arról kell beszélnünk, hogy mi is az egyház. Hogy mi is az egyház. Hát ebben nagy segítségünkre van a Heidelbergi KT, és remélem figyelték a testvérek azt, amit Zsolt testvérünk ma felolvasott közöttünk, hiszen a Heidelbergi KT 54. kérdése nagyon pontosan és szépen igazgat el bennünket abban a kérdésben, hogy mi az egyház. És azonnal, ha ezt a kérdést elhisszük és komolyan vesszük, ez a kérdés azonnal feleslegessé tesz néhány olyan gondolatot, amit az imént már megfogalmaztunk, hogy most akkor evangélikus, baptista, református, katolikus, vagy melyik az igaz egyház. Mert ezek az egyházak általában a mi szerzeményeink. Ezek a mi emberi társadalmunknak, egyházi társadalmunknak a szüleményei. Ezért nem is szoktuk őket valójában igazán egyháznak nevezni, hanem kihaló félben van, de felekezetnek szoktuk nevezni. Ezeket a csoportosulásokat. Mert mi az egyház? Testvérek, az egyház, azt mondja el a Heidelbergi KT ebben a hosszú kérdésben, hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől, annak végéig, egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által az igaz hit egyességében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. Szóval ezt a hosszú mondatot, ami nagyon gazdag mondat, megpróbáljuk nyakon ragadni, akkor azt kell mondanunk, hogy mi azt valljuk, hogy az igaz egyház Isten műve a Földön. Mert mit vallunk ebben? Hogy Isten gyűjt magának egybe. Ez Isten műve, testvérek. Ebben nem mi vagyunk az aktívak, itt Isten az, aki cselekszik. Ő gyűjt egybe a Földön magának egy gyülekezetet, elmondja a KT, hogy ez a világ kezdetétől, annak a végéig tart, mindenféle fajta nép között zajlik, Istennek ez a munkája, De az igaz egyház és az egyház az Isten műve a földön. És erről mi sokszor megfeledkezünk, valljuk meg őszintén, amikor kardoskodunk a magunk igazsága mellett. Nekünk, reformátusoknak erről nem szabad megfeledkeznünk, mert nekünk ez a hitvallásunk a Szentírás alapján. És mi magunk mondjuk ki azt, hogy az egyház Isten műve a földön. Akkor nincs igaz felekezet? Testvérek, sem itt a hitvallásban, sem a Bibliában nem esik szó felekezetekről. Legyünk alázatosak, és lássuk meg ezt is. Maga a protestánsok által megfogalmazott hitvallás sem beszél felekezetről. Nem olvasunk itt semmi olyasmit, hogy a Calvin követői az igaz egyház. Itt arról olvasunk, hogy a Szentlélek és ige által összegyűjtött, az igaz hit egyességében élő közösség az igaz egyház. Más normái vannak az igaz egyháznak, mint amit mi szeretnénk látni. Mint amit mi erről sokszor gondolunk. Ez Isten műve, Isten pedig az ige és a Szentlélek által gyűjti egybe az igaz hit egyességében az ő népét, és azt olvasjuk, hogy ezt a népet ő nem csak egybe gyűjti, hanem oltalmazza és megőrzi. Hiszem, így fejeződik be az 54. kérdés, hogy ennek én is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok. Maga a hitvallás tevő nyilatkozhat arról, hogy ő Isten művének alanya é. Magyarán, hogy tudja, hogy őt Isten megragadta, elhívta magának, már tudnélik Isten magának. Tudja, hogy ezt Isten az ige által tette, a Szent Lelke erejével, az igaz hit egyességére vezette emberekkel, hiszen az igét valakinek el kellett mondania, amit én meghallottam. Hát ha arra rezonált az én szívem, a Szent Lélek munkája nyomán, akkor egyességre jutok azzal, aki azt nekem hirdette. És én Isten gyermekeként oltalmazott és védő, élő tag vagyok az Isten közösségében. Testvérek, ha ezt tisztázzuk, hogy ez az egyház a Biblia szerint, Isten műve a földön, akkor föl kell azt a kérdést tennünk, és másként fogunk már innentől kezdve válaszolni rá, hogy milyen az igazi egyház. Most már föltehetjük, hogy milyen az. Milyen az a közösség, amelyet Isten gyűjtött össze magának, ami nem egy emberi tákolmány, hanem amit Isten gyűjtött össze magának. Mik az ismérvei ennek a közösségnek? És akkor, amikor ezt nyomozzuk, testvérek, akkor lehetetlen, hogy ne jussunk vissza ide pünkös történetéhez. Ahhoz a történethez, amely beszél nekünk az első keresztény közösségekről. És ebben a leíratban, amit felolvastam, és ebben az egyetlen egy versben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 42. versében Lukács megnevez négy olyan jellemvonást, ami az első keresztény gyülekezetnek fontos és meghatározó ismérve volt. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek az ismérvek nem csak akkor, hanem egyszer s mindenkorra igaz ismérvei lettek az igaz egyháznak. Ezért kell nekünk figyelmesen olvasni a Szentírást, és mélyebben tanulmányozni azt, amit olvasunk, nem csak átszaladni a szemünkkel az olvasottakon, mert itt egy versben is négy olyan attribútum jelenik meg, ami ha együtt van, együtt áll, akkor ott azt mondhatjuk, teljesen mindegy, hogy a világ melyik táján vagyunk, melyik évszázadban, milyen nyelvű emberek között, hogy itt Isten munkája zajlik. Itt van az igaz egyház. Itt keresztény emberek vannak. Testvérek, sokféle címkét tehetünk magunkra, de az még bennünket nem fog megváltoztatni. Fölvehet valaki egy pólót, hogy én vagyok a világ legerősebb embere, attól még nem lesz azzá. Lehet, hogy néhányan megijednek tőle, aztán kikerülik, de attól még nem lesz azzá. A mi emberi közösségeink, ha úgy tetszik, a bevett nyelv szokásunk szerint, a mi emberi egyházaink sokszor ilyen közösségek csak, amik valamibe fölöltözködtek. De mindig az a kérdés, hogy ez, amiben mi fölöltözködtünk, mi vagyunk a nyakas reformátusok, ez változtat-e valamit belül? Ettől mi mássá leszünk? Ettől mondhatjuk azt, hogy na, az Isten dolga le van rendezve az életünkbe? Vannak vallásgyakorló, szorgalmas, templomos emberek. Mondhatjuk azt, hogy na, itt már minden rendben van. Én az igaz egyháznak, az igaz közösségnek vagyok a tagja, itt már nagy baj nem lehet. Sokszor csak címkék, amiket magunkra teszünk. Kérdés, hogy a szívünk és a lelkünk hogyan áll. Na, van egy legyünk is, amelyik hallgatni akar itt engem, de ő nekik nem prédikálunk, mert az a dolgunk, hogy egymással beszéljünk, és a testvéreknek szóljuk az igét. Ennek a négy attribútumnak hiszünk a Biblia isteni ihletettségében, még a sorrendje is fontos. Nem lehet őket össze-vissza csereberélni. Mit olvasunk itt a 42. versben? Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Négy dolog, ami az első gyülekezetről kiderül, fontos és megváltoztathatatlan a sorrend is. Részt vettek legelőször is az apostoli tanításban. Kicsit nekünk lehet, hogy távolinak tűnik, de ez az ige hirdetést jelentette akkor. Senki sem vitatta, hogy az ige hirdetésre az apostolok vannak elrendelve. Ők voltak ugyanis Jézus mellett, mert őket választotta arra, hogy mindig vele legyenek, és azért választotta őket arra, hogy mindig vele legyenek, hogy majd elküldhesse őket. Magyarán az apostoli hivatás nem egy szakma volt, amit kitanultak, hanem Jézus Krisztus elhívásán, az ő felkészítésén alapuló küldetés. Jézus az első pillanattól kezdve tudta, hogy mi a célja ezekkel az emberekkel. Nem csak úgy véletlen alakult ez ki. Az apostoli igehirdetést tehát ezért abban az időben nem vitatta senki. Ők voltak Jézussal. Ők hallották Jézus tanításait. Mások is hallották, de nem mindegyiket. Ők ott voltak mindig Jézussal. Ők arra voltak kiválasztva, hogy ezeket majd egyszer tovább adják. Ez a későbbiekben is igen fontos dolog volt, tudnélik, hogy kik hirdetik az igét. Pál apostol az efézusi gyülekezetnek is, meg a korintusi gyülekezetnek is beszél arról a leveleiben, hogy ez az ige hirdetés, az apostoli tanítás nem véletlenszerűen megy végbe az egyházba. Így mondja az efézusi levél 4. fejezetében 11.-12. vers. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletes bítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Pál apostolon keresztül azt jelenti ki Isten, hogy mindaddig, amíg el nem jön a mi Urunk Jézus Krisztus, az ő egyházában ő fog adni és elrendelni némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Tehát azt fedi föl előttünk Isten igéje, hogy az apostoli tanítás nem mindenkinek a feladata az egyházban. Azoknak a feladata, akik erre Istentől el vannak rendelve, akiknek Isten ezt szánta, ő adott némelyeket. Nem mindenkit, némelyeket. Mi ennek a tanításnak, az ő feladatuknak a célja? A szentek tökéletes bítése. Magyarán a gyülekezetnek, az őket hallgató közösségeknek a tökéletes bítése, a Krisztus testének építése. Itt tulajdonképpen arról olvasunk már az első gyülekezetben is, nagyon röviden és velősen összefoglalva, hogy az apostolok azt csinálták, amire őket Isten elrendelte. Ahogy olvassuk tovább a történetet, majd meg fogjuk látni, hogy az apostolok egy idő után elkezdtek mást is csinálni. Aztán a gyülekezet rájött, hogy ez így nem jó. Nekik azt kell csinálniuk, amit az ő uruk rájuk bízott, nem mást. És akkor választottak a gyülekezetben például diakónusokat. Azt mondták, vannak olyan dolgok, amit nem nektek kell csinálni, mert titeket nem erre adott az Isten a gyülekezet elé. A gyülekezet oldaláról nézve azt jelentette ez, hogy a gyülekezet elfogadta az apostolok tanítását, testvérek. Hát bármilyen furcsa, de nem elég arról beszélni, hogy az apostolokat Jézus készítette föl, ő hívta el, és ő hatalmazta fel arra, hogy tanítsanak. Arról is kell szólni, hogy az őket hallgató közösség ezt elfogadta és elismerte. Magyarán nem vitatkoztak az apostolokkal, hanem a tanítást, amit Isten lelke általuk a közösségnek adott, befogadták és komolyan vették. Abból kiindulva, hogy ők Isten szolgái, Isten által felkészített emberek a mi javunkra. Ez egy nagyon fontos dolog, amiről itt olvasunk, testvérek, mert az igaz egyháznak az egyik alapvető ismérve ma is az, hogy ott van benne az apostoli tanítás, magyarán az ige hirdetés, amit olyan emberek hirdetnek, akiket Isten, Jézus Krisztus elhívott erre a szolgálatra, felkészített erre a szolgálatra, és az ő szolgálatuknak azt a célt adta, hogy általuk az ő szentjeit, a gyülekezetet tökéletesbítse, hogy a Krisztus test épüljön ezen a földön. A gyülekezet pedig arra van ítélve, idézőjelbe, hogy a tanítóknak a tanítását elfogadja. Azt komolyan vegye. Testvérek, talán értjük lassan azt, hogy azért az igaz egyház nincs mindenhol ott, ahol ki van írva, hogy ilyen egyház, meg olyan egyház. Ahol Isten igéje nem hangzik fel, vagy ahol Isten igéje hamis módon hangzik fel, ott hiába van kiírva, hogy ez ilyen egyház, olyan egyház, az nem egyház. Ahol Isten igéje föl sem hangzik ad abszurdum, az nem lehet egyház. Fölvetjük a pólót, rá lehet írva, hogy mi vagyunk az üdvözülők serege, osztogathatjuk, fölcímkézhetünk embereket, de ez a tényeken semmit sem változtat. Az igaz egyház ott van, ahol Istennek elhívott szolgái, Isten szolgálatában állva az ő igéjét hirdetik. Talán megértjük azt, testvérek, hogy az igaz egyház, mivel az Ura maga Jézus Krisztus, nem is szólhat másról, mint magáról az Úrról. Itt mi nem tarthatunk termékbemutatókat. Mi nem szerveződhetünk gazdasági egységgé. Nekünk nem ez a dolgunk. Nekem nem. Ha a testvérek úgy gondolják, hogy az volna a dolgunk, hogy itt nagy bálokat rendezzünk, akkor előbb-utóbb mi feszültségbe keverednénk. Én elmondanám azt, hogy nem ez a dolgunk, vagy én nem erre vagyok elhívva. Elmondanám a tanítást, és aztán kiderülne, hogy a testvérek mennyire részei az igaz egyháznak. Mert az igaz egyházban mi van? Az, hogy az Isten által elhívott tanítóknak a szavára hallgatunk. Testvérek, tudom, hogy fölmerül ilyenkor bennünk az a gondolat, hogy hát akkor gyakorlatilag az egyház az egy ember által irányított közösség lesz, nem? Hát ő mondja a tutit, és azt kell csinálni, amit ő mond. De mi a tanító feladata? Az, hogy a szentek tökéletesebbek legyenek, hogy a Krisztus test épüljön. Minden tanító lebukik, akinek nem ez a célja. Hát ma tele van a világ olyan magukat kereszténynek mondó tanítókkal, akik jó üzletet csinálnak maguknak. Olvasok olyan amerikai prédikátorokról, akik rendkívül népszerűek, és az egyikről olvastam nemrégen, hogy ő neki magánrepülője van. Persze szépen föl van címkézve Jézusi igékkel, meg minden kutya fülével. Hát nem gyanús. Most ennek az a célja, ennek az ige hirdetőnek, hogy a szentek tökéletesebbek legyenek, hogy a Krisztus test épüljön. Hogy szolgálja ezt egy olyan gesztus, amit még a világ gazdagai közül sem enged meg mindenki magának? Furcsa legalábbis, nem? Hát nem ez a cél. Őneki nem ez a célja. Ezt a gyülekezetnek föl kell ismernie, hogy a mi tanítóink arra tanítanak-e bennünket, hogy mi tökéletesebbedjünk, hogy a Krisztus teste épüljön. S ha nem erre tanítja egy tanító a gyülekezetét, akkor ott a gyülekezetnek józannak kell lenni. Akkor tudnia kell, hogy valami kisiklás van. S ha egy tanító már unja Isten igéjének a hirdetését, és ehelyett mindenféle fajta reklámhadjáratokba kezd, mindenféle fajta emberi dolgoknak a kitárgyalásába kezd az ige helyett, akkor annak az ige hirdetőnek sincs többé ott a szájába Isten igéje, vagy vissza kell térnie ahhoz, vagy ha nem is volt ott, akkor ismerje föl a gyülekezet, hogy ezt nem az Isten adta nekünk. Mert nem arra vezet, amerre mi nekünk mennünk kellene. Talán értjük és sejtjük azt, hogy mennyire bonyolult dolog ez, de hogyha elismerjük, hogy Isten áll a dolgok mögött, akkor mennyire egyszerű mégis. Részt vett a gyülekezet az apostoli tanításban. Testvérek, talán hadd legyek ennyire őszinte, nekünk lelkipásztoroknak a legnagyobb megrendülést az szokta okozni, amikor valamit, amit szívünk kincseként, Isten ajándékaként hirdetünk, a közösség, a gyülekezet nem vesz komolyan. Nekem lelkészként mindig ez fáj a legjobban. Amikor azt érzékelem, hogy Isten valamit előttem világossá tett, én azt ugyan a magam egyszerű módján meghirdettem a gyülekezetbe, talán meg is értette a közösség, de nem fogadja el. Ma egy ilyen világban élünk. Nemrégiben volt egy szülői értekezlet, ahol elhangzott egy pedagógus részéről, hogy a gyerek, az osztályban egy gyermek azt mondta a pedagógusnak, a szakpedagógusnak, hogy maga ebben nem kompetens. Testvérek, ez a légkör körülöttünk, hogy egy gyerek 13 évével azt mondja egy pedagógusnak, aki érettségizett már, elvégezte az egyetemet, tanít x éve, hogy maga ebben nem kompetens. Én sokszor úgy érzem, hogy sajnos a mi keresztény identitásunk is csak ilyen. Hogy van valami elképzelésünk, és ha azt halljuk vissza, akkor azt mondjuk, hogy na ez jó ige hirdetés volt, ez azt mondta, amit én gondolok. Ez harmonizált azzal, amit én igaznak tartok. És aztán, ha a tanító szájából fölhangzik valami más, akkor sokszor ez a mai légköre a társadalmainknak, azt mondjuk, hogy jó, hát ez az ő véleménye. Testvérek, az igaz egyházban apostoli tanítás szólal meg, s ha Isten igéje szólal meg közöttünk, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez a lelkész véleménye. Akkor azt kell rá mondani, hogy ez az Isten véleménye, az Isten szava, amit nekem komolyan kell vennem. Amit én nem dobhatok csak így félre, hogy nekem erről nem ez a véleményem. Az első gyülekezet ott Jeruzsálemben részt vett az apostoli tanításban. Hallották Isten igéjét, engedtek Isten igéjének. Ezért is volt, ahogyan mondtam, a sorrend, az, hogy közösséggé alakultak. Közösséggé alakultak. Ez nem egy templomi közösség volt, testvérek. Hát olvassuk róluk azt, hogy sokszor házanként gyűltek össze. Nem egy ilyen jól szervezett közösség volt, mint a miénk, hogy templom, harangszó, nyitott ajtó, énekeskönyv a kézbe. Nem voltak több száz éves hagyományok, amik egy-egy családból hoztak volna embereket. Itt az volt, hogy ezt a közösséget az alakította ki, hogy ők a tanításban egyek voltak. És az engedelmességben is egyek voltak. Ez egy valódi közösség volt. Mert az összes ismérv, amiről itt szó esik, ez a négy ismérv, ebben a valódi, igaz, emberi közösségben zajlott le, és az alapja a tanítás volt. Azt olvassuk itt, hogy ez az igaz közösséget jellemezte azt, hogy ők itt adtak és kaptak. Adtak és kaptak. Vagy így mondom inkább, hogy értsék a testvérek még jobban, vagy még mélyebben azt, amit itt Lukács leír, hogy gazdagították egymást, és maguk is gazdagodtak. Tudásban, ismeretben, de azt olvassuk, hogy voltak, akik eladták a dolgaikat, hogy gazdagíthassanak szegényeket. Gazdagabbak lettek tőle ők is, akik le tudtak mondani a javaikról, és oda tudták adni a szegényeknek, testvérek. Ez a lélek ajándékainak a gazdagsága, amikor valaki el tudja engedni azt, amire éppen nincsen szüksége, és oda tudja adni. Ez egy lelki gazdagságot hoz az ember életébe. És ők így gazdagították egymást. Annak, akinek nem volt, annak természetesen úgy gazdagodott az élete, hogy lett kenyere, lett egy ágya, vagy egy fekhelye, lehetne ezt sorolni. De ez a közösség mind nyugodott? Hogy alakulhatott ez így ki? Mentek az utcán, hirdették, hogy akinek nincsen kenyere, szóljon, mert mi adunk? Nem. Együtt voltak az apostoli tanításban, összesereglettek, engedelmeskedtek annak, amit tanított nekik Isten az ige hirdetés által, és ez valódi, igaz közösségé tette őket. Itt találkozások voltak. Ami új korunkban, testvérek, a közösségnek ezt a formáját minden szétbombázni célozza. Minden. Ma minden emberi közösség, ami valódi emberi közösség volt, gyakorlatilag megszűnő félben van. Itt vannak ezek a hatalmas lakótelepek, Békásmegyeren, Káposztásmegyeren, szerte Budapesten, testvérek, és nincsen hely, ahol össze tudnánk jönni. Nem tudom, hogy a lakógyűléseket hogy szokták tartani, de gondolom nem ott a pincébe vagy valahol, mert hát hogy férne be több száz ember? Hát el kell menni valahova, keresni, ez nem mindig olyan egyszerű dolog. Azt gondoljuk, hogy a közösség az az, hogy a kezünkben van a mobiltelefon, aztán pötyörészünk rajta. Hát testvérek, ez a közösségnek valami olyan ócska formája, ami valójában nem arról szól, amiről a közösségnek szólnia kell. És ennek nem az az oka, hogy Jézus idejében nem volt mobiltelefon, hanem az az oka, hogy mi emberek vagyunk. És még ha kényelmes is az, hogy a másikat nem látom, csak írogatni kell neki, még ha nagyon kényelmes az, hogy én fedőnevek alapján mindenkinek beszólok is, ez nem valódi közösség. Ne higgyük el. Ne higgyük el, hogy ez valódi közösség. Nem olyan közösség, amikor én otthon meghallgatom az ige hirdetést, mint ha ide lejövök a templomba. Ha el tudunk jönni, akkor jöjjünk el, mert ez a valódi közösség. Az ott egy kényszer megoldás. Van, amikor szükség van rá. Amikor beteg vagyok, nem tudok lejönni, akkor szükség van rá. Vagy ha hétközben meg akarom újra hallgatni, nincs módon visszatekerni az életet, beülni ide, és aztán újra meghallgatni, akkor egy megoldás, hogy meghallgatom onnan. De testvérek, ez nem váltja ki a közösséget. Ez nem engedi meg azt nekünk, hogy mi a fizikai közösségtől, a látó, halló, érintő közösségtől eltávolodjunk. Ez a közösség ilyen volt. Az igaz egyház mindig ilyen közösség. És ez azért fontos, mert amikor elkezdték üldözni őket, akkor ezek a keresztények összejöttek. Ezt lehetett volna legkönnyebben föladni. Nem találkozunk, és aztán már nem is tudják, hogy vagyunk-e, vagy létezünk-e. De képesek voltak arra, hogy a katakombákba jöjjenek össze. Azért, hogy legyen élő testi közösség közöttük. Lássák egymást, hallják egymást, meg tudják egymást simogatni, meg tudják egymás vállát veregetni. Aztán azt is olvassuk, ez a harmadik dolog, hogy megtörték a kenyeret. És noha sok magyarázó kicsit korainak tartja itt, hogy ezt az úrvacsorával azonosítsuk, azonban ne felejtsük el, hogy Lukács utólag írja meg ezeket a történeteket, és éppen azzal a céllal adja elénk apostolok cselekedetei, hogy bemutassa az első gyülekezet életének a súlypontjait. És ebben bizony, igenis a kenyér megtörése az úrvacsorát jelentette. Hiszen ezt Jézus rendelte nekik. Nem is a szolgálata kezdetén, hanem annak a végén. Hogy össze tudják kapcsolni még jobban Jézus halálával, feltámadásával. És bizony ezek az első keresztjének, miután az apostoli tanítás fölhangzott közöttük, és ők együtt voltak ott, hitüknek erősítésére, egyek voltak Jézussal, egyek voltak egymással az úrvacsora szentségében, az úrvacsora sákramentumában. Mert ez mindig is, ott is, és azóta is azt az egységet fejezte ki, ami a fej meg a test között, Krisztus és az ő népe között, és a tagok között megvalósul. Azt fejezte ki, hogy mi egyek vagyunk Jézussal, és egyek vagyunk egymással is. Ez nem valami olyan nép ünnepély volt az úrvacsora, amiben jöjjön csak mindenki, mert jó. Nem. Ez egy hiten, tanításon, egy valóságosan megélt közösségben megerősödés, annak a kinyilvánítása, hogy mi egyek vagyunk. Jézus a mi fejünk, aki az életét adta értünk, hogy megváltson bennünket, az ő tagjait. És mivel mi egyformán részesültünk a kegyelemben, ezért mi egymással is egyek vagyunk. Mi nem torzsalkodunk, nem vitázunk, nem tartjuk különnek magunkat a másiknál, mert Isten előtt, aki mindeneknek a bírája, nekünk mindannyiunknak egyforma kegyelemre volt szüksége. Nem kis megváltásra volt szüksége, meg nagy megváltásra, hanem megváltásra volt szüksége minden gyülekezeti tagnak. Ma is így van ez. Ezért nem hívunk mindenkit az úrasztalához. Mert aki nem ismeri az életében fejként Krisztust, aki nem szereti a testvéreit, a lelki testvéreit, annak nem kell úrvacsorázni a testvérek. Mert azokról azt mondja az apostol, hogy ítéletet esznek és isznak maguknak. Magyarán lehet, hogy elhitetik magukkal, hogy minden rendben van Istennel, mert én úrvacsorázok. Lehet, hogy a testi jövetelükkel azt fejezik ki, hogyha ide jön valaki, hogy hát mi egyek vagyunk, de mégis ítéletet esznek és isznak maguknak, mert nem egyek, sem Krisztussal, sem a lelki testvéreikkel. Az igaz egyházban, ahol fölhangzik az igehirdetés, ahol valódi közösség van, ott mindig van úrvacsora is. Örömmel élünk vele. Örömmel élünk vele, és hálaadással élünk vele, mert megerősít bennünket, megerősíti a mi mennyei és földi közösségünket is. És aztán, ahogy ezt olvassuk, negyedszerre elénk kerül az imádkozás ténye. Egyfelől azt tudjuk meg, hogy ők dicsérték és dicsőítették Istent. És ezzel utal Lukács arra, hogy ezeknek az imádságoknak az elsőrendű tartalma a hálaadás volt, és az Isten dicsőítése azért, amit értük és velük tett Jézus Krisztus által. Ez a közösség egy hálás közösség volt, és ezt a háláját nem restelte kifejezni, szavakba önteni Isten előtt. Istennek voltak elsősorban hálásak Jézus Krisztusért. És mit olvasunk róluk? Azt olvasunk, testvérek, hogy ez nyilvános imádkozás volt. Ez nem a belső szobás imádkozás volt, hanem ők együtt a gyülekezetben hálaadással dicsőítették és dicsérték az Istent. Ez egy nagyon fontos dolog, testvérek. Egyfelől, hogy az igaz egyház mindig dicsőíti Istent azért, amit tett. Nem csak könyörgünk, nem csak kérünk Istentől, hanem dicsőítjük őt mindig azért, amit ő velünk meg értünk tett Jézus Krisztus által, az ő fia által, hogy megszerezte nekünk a bűnbocsánatot, hogy közvetíti számunkra az apostoli tanításon, az ige hirdetésen keresztül az evangéliumot. Mi válaszolunk Istennek és nyilvánosan imádkozunk, nem kell ettől félnünk. Az igaz egyházban az imádság egy nélkülözhetetlen dolog. Az Istennel való beszélgetésünk. Testvérek, abból indultunk ki, abból a kérdésből, hogy a keresztény identitás kézzel fogható megjelenése a Földön az egyház. És arról kérdeztünk, hogy tulajdonképpen milyen az igazi egyház? Hol jelenik meg ez az igaz, mély keresztény identitás? Ott, ahol jelen van az igehirdetés, ahol az igehirdetés közösséggé formál bennünket, ahol ebben a közösségben a mi közös hitünknek erősítésére az úrvacsorai közösségben egyek vagyunk, ahol tudunk hálaadással, dicsőítéssel imádkozni a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, Jézus Krisztusért és az ő közvetítésével. Az igaz egyház, az igaz közösség egy vezetett közösség, amelynek a rendjét Isten szabja meg. Az ilyen közösség nem öncélú közösség, nem is emberközpontú közösség, hanem Isten központú közösség. És az ilyen közösség imádkozó közösség. Azt mondja a K.T., hogy ennek én is élő tagja vagyok. És én ezzel a kérdéssel fejezem be ennek a mai prédikációnak, ige hirdetésnek a sorát, hogy ennek a közösségnek, amiről itt olvastunk, te élő tagja vagy-e már? Te élő tagja vagy-e már? Neked mindebben részed van-e úgy, ahogyan azoknak az első keresztényeknek? Adja Isten, hogy legyen ebben részünk. Amen. Gyertek testvérek, fennállva énekeljük a 445. dicséretünk első és ötödik versét. A 445. dicséretünk első és ötödik versét. Szólsz hozzám, Istenem.
Istenem, s én várom.
elfoglalva helyünket csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, háladással dicsőítünk téged azért, mert megkönyörültél rajtunk bűnös, nyomorult lázadókon, akiknek a halál és a kárhozat lett volna a sorsunk, ha te nem hajolsz le, nem teszel ígéretet és nem töltöd be a te ígéretedet Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat ebbe a világba, hogy általa megszabadítsál bennünket az ördög fogságából, hogy kihozzál bennünket a kárhozatból, az örök veled való tiszta közösségre. Köszönjük a te fiadat, Jézus Krisztust, akiben megmutattad felénk való szeretetedet. És köszönjük, hogy őt nem csak bűneinkért adtad igaz és tökéletes áldozatul, hanem feltámasztottad őt, és ő ott van a mennyben. És ezáltal békességünk lehet afelől, hogyha mi ő benne vagyunk, és ő általa jövünk te hozzád, akkor a mi örökkévaló sorsunk is elrendeztetett. Mit tudnánk mi ezért tenni? Vajon hogyan jöhetnénk eléd ő nélküle? Az ő nevében jövünk és kérünk téged, hallgass meg bennünket. S noha méltatlanok vagyunk arra is, hogy a te nevedet a szánkra vegyük, mégis fogadd el a mi neked szóló dicsőítésünket, hálaadásunkat és imádatunkat. Köszönjük mindazt, amit értünk és velünk tettél, és köszönjük mindazt, amit az elkövetkezendőkben meg fogsz tenni értünk. Amen.